Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Továbbra is jó rádiózást mindenkinek ezen a pénteken is. Turizmus világa, Rasztovics Dávid van itt a stúdióban, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója. Ma ilyen repülős körkép lesz, ugye?
Igen, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Frappánsan azt a nevet adtam a mai adásnak, hogy repülünk, vagy fogunk repülni, esetleg fogunk tudni repülni a következő időszakban, és ha repülünk, akkor hogy repülünk, mert elég nagy katyvasz van a nemzetközi körképet tekintve. Hogy nem megyünk annyira messze, kicsit kimegyünk Romániába. Pontosabban Brassó az egyik úti célunk, a másik úti cél ugye az Európai Unió és az a Európai Uniós szabályozási környezet, a repülési résidők, reptéri résidők. A harmadik területünk Isztambul, az új metró megépítésével kapcsolatos információk, és elég sok innováció, ami nekem egy szemet gyönyörködtető, és nagyon boldoggá tesz, hogy vannak, léteznek a mai világban, tehát 2022-ben ilyen nemzetközi globális körképben fejlesztések, és a negyedik terület pedig Kína, és azon belül is a belföldi és nemzetközi utazásoknak a repülőtéri és repülőtársaságok általi ellátása. Tehát négy téma, négy mini téma, ezeket szeretném egy picit jobban kielemezni, mert úgy gondolom, hogy mind a négy olyan releváns képet ad a mostani helyzetről, amiből tudunk tanulni, és nem csak tanulni tudunk, hanem hogyha utazunk, akkor informálódni is érdemes.
Réspiac, résidő. Ugye kezdjünk ezzel?
Kezdjünk ezzel, talán ez a legszárazabb téma, de egy nagyon érdekes gazdasági jelenség. Ugye a 2020-as év elején kirobbant pandémia olyan helyzetbe sodorta magát a légiutaztatási piacot, amire, ezt nagyon sokszor elmondtuk, hogy senki nem volt felkészülve, de ugye a szabályozás a szabályozás, és az Európai Uniós szabályozások azt tudjuk, hogy egy picit konzervatívak, tehát olyan szempontból lassan mozdíthatók, hogy nagyon sok központon, bordon kell átmennie ahhoz, hogy ezen változtatni lehessen, és nem is változtattak rajta. Ugye beszélhetünk résidőről, repülőtéri résidőről, ami azt akarja, hogy amikor a repülő nem aktív repülési módban van, hanem leszáll, bedokkol, ugye oda taxizzák, kiszállnak a utasok,
beszállnak
az utasok, pontosan.
Felkészítik, tankolják.
Ahogy te mondtál az adását, egy nagyon jó példát, egy úszós példát, vagy úszodai példát, hogy amikor az a sáv, az úszóknak a négyes sáv jobb oldalon le van foglalva kedden 16 órától 18 óráig, és ők nem jelennek meg kétszer, akkor azt a sávot ki fogják adni másnak, és elvesztik a jogot ahhoz, hogy abba az idősávban magát a platformot használják. Na, ugyanez a helyzet a repülőtereken, viszont erre hoztak egy új szabályozást. 75%-kal csökkentik a kötelező résidő kihasználást. Eddig ugye 80% volt, tehát a 100%-os résidőknek a 80%-át ki kellett használni a légitársaságoknak, különben elvesztették a jogot, ezért nagyon környezethatékony, vagy környezettudatos módon üresen reptették a járatokat, hogy ki tudják használni a résidőket, tehát úgymond megmutassák magukat, hogy itt vagyunk, létezünk.
Mert hogy Covid volt, mert hogy nem volt utas.
Nem mentünk csődbe, kifizetjük a
díját.
Mert
nem is indítottuk a járatot, de mégis ezek szerint akkor gyakorlat az ott mégis kellett menni.
Pontosan.
Egy úszót el kellett küldeni, hogy ott a sávban klimp valamit csináljon.
Pontosan, hogyha belegondolunk, ez mennyi kerozin, mennyi levegőbe jutatott káros anyag, és akkor arról ne beszéljünk, hogy mennyi idegörlő munkaóra olyan embereknek, akik igazából a semmiért dolgoztak, a pilóták pedig üres gépeket reptettek. Szerintem ez a téma...
Tehát itt van egy puhítás, és az EU-ra vonatkozik ez.
Hála Istennek, most jött egy olyan könnyítés, amivel valószínűleg egy picit környezettudatosabban kezelik már ezt a helyzetet. Ugye ez egyelőre a 2023-as téli szezon végéig, tehát március közepéig szól, és utána pedig vissza fogják állítani az előzőekben részletezett szabályozást, viszont felülvizsgálatra fog kerülni a jövő nyári szezon és a jövő nyár utáni téli szezon.
Mert hogy ez attól fog függeni, szerintem ez az van össze, hogy milyen gazdasági potenciát jelentek majd az utasok, de mennyire lesz ez kihasználva, és akkor ahhoz képest lehet ezt.
Egyértelmű, ugye arra hivatkozik maga a rendelet, hogy nagyon megugrott a nyári utazási kedv, rengetegen újra választották ugye a légi utazási formát, van, ahol már visszatért a COVID előtti kihasználtság, viszont az a prognózis, hogy ezt nem valószínű, hogy fent tudják tartani a téli szezonba, ezért adták a könnyítést. És ugye megnézzük, úgy kezdődött a cikk, hogy az infláció, a világjárvány, energiaárak, és maga ugye az ukrajnai háborús helyzet, tehát négy olyan dolog van jelenleg a világban, ami miatt ezt a könnyítést megtették. Nem hangzik jól, nagyon, nagyon elszomorítja az embert, mikor elkezd olvasni egy cikket, és akkor így nincs vége a felsorolásnak, hogy milyen problémákkal küzdünk jelenleg gazdasági és társadalmi oldalon. Viszont hogy egy picit pozitívabb vizekre evezünk, menjünk el először Romániáig, tehát menjünk ugye távolsági sorrendben. Brassó, ez nekem egy nagyon fontos pillanat, végre bejelentették, hogy a brassói reptér megnyílik, és a brassói repteret jövő júniustól már lehet látogatni, és úti célok között lesz Budapest, tehát Budapest-Brassó direkt járatot lehet majd igénybe venni. Ugye elég sokat járok Székelyföldre céges munkaügyek miatt, meg amúgy privát indítatásból is, így ez le fog rövidülni, ez a 8-9 órás
utazás. Érdekelt, és azt sem tudtam, hogy 17. reptér ez Romániában, tehát nem tudom, hogy már 16 működő reptér, most azt sem gondoltam, hogy neked ez olyan fontos, hogy nincs ott közelebb, de hát nincs ott közelebb.
Igen, és megkérdezted, fontos, hogy pont ez a 17. jelzet, igen, pont ez a 17.
De nem kapkodták, ők se ezek olyan, látszik egyébként, hogy 10 éve már megvan a gurulópályán.
10 éve megvan, 10 éve van az engedély, 18-ban kezdték építeni a gurulópályákat, és 2020-ban pedig a terminált.
De mindez a 10 év telt el a beruházás kezdete így óta, igen, mire most már talán majd akkor tavasszal.
Ugye azt még meg kell említeni, hogy közvetlen önkormányzati forrás, tehát költségvetésből épül a repülőtér. Ugye Brassó megy, az egy 550 ezres közösség, tehát egy óriási gazdasági központról beszélünk, ami így ugye a székelyföldi megyéket is összeköti még jobban a magyar gazdasággal. Ez egy nagyon fontos pillanat. Azt gondolom, hogy rengeteg olyan partnerem van, akinek kint is van üzleti tevékenysége, romániai céggel tevékenykednek Székelyföld és Erdély területén, ami ugye nem csak a virtuális térben történik, tehát nem baj az, hogyha hetente, két hetente az ember
ránéz.
Nem kell, hogy kocsiba üljön és utazzon 800 kilométert, hanem repülővel meg tudja ezt tenni, tehát én üdvözlöm, és azt is üdvözlöm, hogy egy nagyon innovatív megoldást vezetnek be, egy virtuális légirányítási központ hoznak ott létre, azért, hogy a költségeket csökkentsék, és ennek a légirányítási központnak a tesztelése, tehát maguk ugye az útvonalaknak és a légirányítási protokolloknak a tesztelése már zajlik, úgyhogy nincsen fizikális egység.
300 ezer utasra számolnak az első évben, és mondtad, ahogy mondtad, az egyik első desztináció az Budapest, tehát ez
így
valóban
van,
fontos.
Így van. Általánosságban mondhatjuk azt, hogy inkább a fapados légitársaságoknak kedvez maga a reptéri portfólió, viszont a Lufthansát is jelzik benne, a Lotot is, tehát aktív tárgyalásokat folytatnak nagyobb kereskedelmi légitársaságokkal is.
Isztambul.
Igen, Isztambul. Az előző hetet Amerikában töltöttem, és ott egy kicsit ez a kortárs jellegű fast food étkezésből visszaállva, Törökország egy elég jó lokáció lenne ahhoz, hogy egy jót vacsorázunk itt a műsor után. Ezt most már meg tudnánk tenni úgy, hogy nem kell órákat utazni a reptérről a belvárosig, tehát azt szeretném ebből kihozni itt nagyon sok körmondattal,
hogy metró
megépítették az M11-es metróvonalat, ami a isztambuli reptérről 30 perc alatt, 32 perc alatt eljutatja az utasokat a belváros közepéig, és ez azért fontos, mert a világ egyik leggyorsabban közlekedő kötött pályájú repülőteret összekötő metrója lesz, metróvonala lesz, 120 km/órás sebességgel, kevés megállóval fogja eljuttatni az embereket a belvárosba. Nagyon örülnék neki, hogyha Budapesten is megvalósulna ez a közeljövőben.
Nyitott kapukat döngetsz, mert a Calvin téren már be tudsz csekkolni.
Ez egy nagyon szuper dolog, pont azt említettem.
Nem is vicceltem, de egyébként igen, mert ez a hámot megért.
Ez egy szuper dolog, meg van egy olyan buszunk, amin tök jó wifi van, és direktbe kivisz minket a reptérre, és említettük az adás előtt, hogy a reptér az utóbbi években nagyon szép fejlődésen ment keresztül. Tényleg azt érzi az ember, hogy az 5-6 évvel ezelőtti állapotokhoz képest, mint hogyha egy másik helyre csöppent volna, tök jók a szolgáltatások, tök jók az új mosdók, nagyon szépek a köztelek, tehát olyan jellegű közös terek, amiket ugye azért az ember igénybe kell, hogy vegyen. Nagyon jó az új szolgáltatás portfólió, tehát az üzletek és a kávézók minősége. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy Budapest egy nagyon szép fejlődési pálya előtt áll. Maga az a, pont tegnap tartottam egy előadást dr. Békefi Veronika meghívására a Budapesti Gazdasági Egyetemen végzős diákoknak, és arról is beszélgettünk, hogy ez a 40 perc, ami megváltoztathatná a budapesti turizmust, vagy inkább még jobban a magaslatokba emelhetné. Ugye az a 40 perc, amikor a reptéről valamilyen módon bejutunk a belvárosba. Ezt Vancouverben, vagy éppen New Yorkban ugye AirTrain jellegű megoldásokkal oldják meg. Ugye ezek úgymond sofőr nélküli önvezető kis vonatok, olyanok, mint a metró, csak nem a föld alatt megy, hanem egy ilyen
emelvényen. És kapszimpulzusokat, mert erről beszélgettünk.
Kapszimpulzusokat, van tökéletesen működő wifi, nagyon sok információs digitális poszter.
Mire leszállsz, kiszállsz, addigra már okosabb, vagy bölcsebb, vagy jobban tudsz vágatni. De nem elszólás volt, nem vicceltem a Calvin térre, mert ugye ott írt meg ez az Airport Hub, tehát ott már be tudsz csekkolni.
Igen, ez tényleg egy olyan innováció, és egy olyan kényelmi funkció az utasok, ami megkönnyíti az ő életüket. Egyrészt meg nem kell kimenni olyan hamar a reptérre, tehát becsekkolunk ott a belvárosba, iszunk egy kávét, eszünk valamit, puff, beülünk a taxiba, felülünk a buszra, és már kint is vagyunk.
És Valentinyi Katalin, a Airport szóvője pont a héten mondta nekem, hogy a terv pedig az, hogy akár ott is hagyhasd majd a csomagodat. Tehát fölmaticázod, becsekkolsz, megvan a beszállókártyád, és a közeljövőben szerintem ezt elfogják, hogy ők vagy a partnereik már el is viszik a csomagokat. Tehát ez ugyanoda
egy nagyon aktuális példa. Barátokkal voltunk kint, ugye New Yorkban az előző héten, és nem tudták otthagyni a csomagjukat sehol. És mi barátoknál laktunk egy elég nagy házban, tehát ott volt hely, tehát megkértek minket, hogy esetleg odahozhatnánk a csomagokat, mert hogy nincsen fizetős luggage store, és a recepción vagy a szállodában nem hagyhatják ott, mert nekik sincs erre helyük. Tehát hihetetlenül ki van maximalizálva a szállodának a kapacitása, tehát minden tér valamilyen olyan funkció.
Ez nem biztonsági kérdés?
Én szerintem nem. Én szerintem nem, mert hogyha belegondolsz, a világ más területén, nagyon jó példa, két héttel ezelőtt Madridban voltam, ott tudtuk hagyni a recepció mögött, mert volt neki egy szoba. Tehát úgy volt kialakítva a szállodat.
De lehet, hogy az amerikaiak hátnyosabbak. Nagyon mindegy, igen.
Érdekes. És akkor az utolsó, ez egy nagyon számomra talán a legérdekesebb és legmeghökkentőbb szám. Kínában megyünk el. Az első olyan kereskedelmi utazáshoz szánt repülőgép, keskeny törzsű repülőgép, ami kifejezetten kínai gyártvány. Ez a C919-es névre hallgató olyan méretű gép, mint az Airbus A320 Neo. Egy érdekes összehasonlítás, hogy miért hoztam a témát. A kínai gyártmány 99 millió dollár, az Airbusnak a Neo-ja 128 millió dollár, és Kína, ugye azt kell tudni Kínáról, hogy a legnagyobb légiutazási forgalom az belföldön történik meg, tehát a kínai városok
COVID, mert
között.
Mert kapott egy gyomrost, az is igen.
Természetesen, viszont nincs elég repülő, ami ezt meg tudná utazni. És a kínai polgári repülés 2041-ig megkétszerezi a jelenlegi flottát, tehát ez a legérdekesebb pontja az egész cikknek, ami azt jelenti, hogy a jelölt időpontig 8485 új gép beszerzése szükséges.
Jó, de ezek tele van amerikai meg európai cuccal, tehát szerkedgyűvel, tehát nem tisztán kínai, na csak ezt akart.
Egyelőre tele van, igen, ugye igen. Az a céljuk, hogy ez szintisztán made in China legyen, ez majd egy kérdés, hogy meg tudják-e valósítani. Biztos, de egy picit repüljünk vissza oda, hogy megrendeltek 30 milliárd dollárért 300 darab Airbus repülőt, Boeinget nem rendeltek most, mert ugye az új Boeing Max 777.
De most éppen nem rendelkezik, ugye valamivel?
Igen, kettő ugye légikatasztrófát szenvedett, és megingott a bizalma a kínai beszerzés.
És az azóta is húzódik, erre nem is
az azóta is húzódik, tehát tőlük nem rendelnek, de rendeltek 300 darab Airbust, amit 2024 végéig kell leszállítaniuk 30 milliárd dollárért. Na de, a jövő évben, tehát egy darab elkészült ebből a C919-ből, a jövő évben még hármat kap Kína belföldi gyártásból. Most ezt végig gondoljuk, 2024 és 2041 között azért nincs olyan sok év, tehát hogyha a barátok között is azért eléggé bele kell húzni.
Nyilván felgyorsul a gyártás.
Persze, de azért 8500 repülőgépnek a legyártása az egy elég nagy kihívást fog jelenteni. Főleg úgy, hogy ugye akadoznak az ellátási láncok, ki tudja, hogy maguk az alapanyagok mennyibe fognak kerülni, vagy hogy lesznek kitermelhetők.
COVID. Igen, igen.
Hogy éppen milyen nemzetközi szabályozást hoznak, tehát hogy ez a repülő megfelele annak a szabályozásnak, amit 2040-ben kell majd ugye teljesíteni. Mert az, hogy van egy X évtizede működő óriási gyár, mint az Airbus vagy a Boeing, akik azonnal át tudnak akár állni egy más gyártási funkciót képviselő működésre, még ugye Kínában még döcög, mert ennek volt egy elődje 2016-ban, ami nem kapott engedélyt. Tehát nem kapott amerikai engedélyt, és nem kapott európai engedélyt, így úgymond saját piacra nem gyártottak belőle többet, egy darabot gyártottak összesen le. Szóval ha megnézzük azt, hogy ugye ez a China Eastern légitársaságnak a tulajdonába kerül, van ugye a China Eastern, van a China Southern Airlines, meg ugye van az Air China, ez a három legnagyobb kínai légiutaztatási társaság. Ha megnézzük azt, hogy milyen gazdasági eredményeket tudtak elérni, tehát az előző évben 7 milliárd dolláros mínusszal zárt a China Eastern, és összesen 14 milliárd dolláros árbevétellel. Ha ezt összehasonlítjuk azzal, hogy a beszerzési értéke ezeknek a repülőknek mennyibe fog kerülni. Nagyon egyszerű megszorozni, 8500-szor kell a 100 millió dollárt megszorozni. Nem látom azt, hogy gazdasági szempontok szerint ez hol fog megtérülni, vagy hogyan fog tudni
de
megtérülni.
Nyilván most a veszteség az a Covid miatt volt, tehát hogy nem volt belső forgalom, nem? Vagy nagyrészt nyilván, tehát hogy nyilván abban bíznak, hogy ennek egyszer vége lesz.
De valószínűleg én látom azt is a másik oldalon, hogy ez egy államilag finanszírozott történet lesz, ahol nem úgymond a profit termelés a fontos. Csak hát, hogyha üzleti világról beszélünk, azért nem baj az, hogyha az üzleti alapok is rendben vannak, mert folyamatosan felülfinanszírozni dolgokat, az egyszerűen nem éri meg. Ezt a kis körképet gondoltam a hallgatóknak összefoglalni. Ez azért is fontos számomra, mert hogyha megnézzük azt, hogy Ázsiában, most Budapestet nézzük, és azt nézzük, hogy mennyibe kerül egy forint, hogy Ázsiába mennyibe kerül eljutni, vagy Amerikába mennyibe kerül eljutni, valószínűleg nagy mértékben át fog terelődni azért az utazásoknak a tendenciája a közelebbi úti célokra. És például rengeteg barátom van, aki nem volt még Székelyföldön vagy Erdélyben, azért, mert hogy nagyon hosszú ideig tart autóval odajutni, vagy éppen úgy gondolják, hogy ezt az utazási időt másra szánnák, így, hogy most ezt a brassói példával élve tényleg egy-másfél óra alatt megközelíthetővé válik a székelyföldi terület, biztos, hogy nagyon sokan el fognak menni, akik még nem voltak, vagy többet fognak menni, akik járnak. Hogyha ezt megnézzük, akkor biztos, hogy találunk majd alternatívákat, de az is biztos, hogy nagyon sok légitársaság nem fogja tudni túlélni az előttünk álló gazdasági válságot.
Rasztus Dávid, digitális turizmus ZRT vezérigazgató, köszönöm szépen, jövő héten Turizmus Világa találkozunk.
Ez volt a Turizmus Világa. A műsor szakmai együttműködő partnere a Digitális Turizmus ZRT. Az adás visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.